Segíts gyermekednek visszatalálni az offline világba címmel képernyőcsökkentő programot indít a Bethesda Gyermekkórház, és egy ingyenesen letölthető e-bookot tett hozzáférhetővé egyébként a gyermekkórház. 58 oldalnyi töményanyag, én elolvastam, nagyon jó, de kezdjük a legelejéről. Szóval miért gondolta úgy a Bethesda Gyermekkórház, hogy szükség van egy ilyen programra, és ugye ezt mindenféleképpen ingyenessé szeretné tenni?
Az volt a háttere, hogy azt figyeltük meg, gyakorlatilag bármilyen ambulancián találkozunk gyerekekkel, előbb-utóbb ez megjelenik a szülők részéről panaszként vagy kérdésként, hogy úgy tűnik, hogy túl sokat foglalkoznak gyerekek telefonnal, konzola, tablettel, úgy tűnik, hogy már alig töltenek másra a szabadidőt, és ez megjelent a pszichiátriai ambulanciákon, nem mint vezető panasz, hanem mint a beszélgetés során előbb-utóbb előkerülő téma, de megjelent az endokrinológia ambulancián, ahol a túlsúlyos gyerekek jönnek például, ahol ez szintén úgy tűnik, hogy probléma. Megjelent a neurológia ambulancián, és amikor szembesültünk ezzel, hogy ez egy állandó kérdés, és erről van egy véleményünk, van egy szakmai elképzelésünk, de mégsem gondoljuk ezt egy betegségnek, vagy egészségügyi problémának, akkor kerestünk erre lehetőséget, hogy hogyan tudnánk a szakirodalomból, kutatásokból származó tudást eljuttatni úgy a szülőkhöz, hogy ez ne feltétlenül egy kórházi vagy egészségügyi kezelés legyen. És eladott lehetőséget az Aktív Magyarország pályázata, akik támogatták ennek a programnak a kialakítását, és így lehet ingyenes a családoknak.
Ugye nagyon érdekes, mert amikor olvastam a közleményüket, meg magát az e-bookot, akkor azt hozzák, hogy az elmúlt években jelentős mértékben nőtt a gyerekek képernyő előtt töltött ideje, különösen a szabadidős célú használat terén. A 8-12 éves korosztályt hozzák, akiknek a napi képernyő ideje 4 óráról 5,5 órára, míg a 13 év felettiek esetében 7 óráról 8 órára emelkedett. De lassan ezt már a kisebb korosztályra is elmondhatjuk. Tehát lassan már nem lesz különbség a 8-12 vagy a 13 év felettiek, és mondjuk az 5-6 éves korosztály között, mert sajnos gyakran látjuk azt, hogy már csecsemőkorban odaadják a telefon, mert mondjuk dalokat hallgat a gyerek, vagy megnyugtatja a villódzókép, a 4-5 éves korosztály meg lassan jobban használja a telefont, mint a fölnőttek.
Igen, és azért különlegesen fontos ez a korosztály a legkisebbek, mert a nagyobb korosztályban, főleg itt a COVID után, ahol gyakorlatilag a teljes oktatás és kommunikáció átkerült az online térbe, azóta azért a legtöbb szakmai társaság óvatosan fogalmaz abba, hogy van-e bármi konkrét határ az egészséges és nem egészséges képernyőidő között. Az amerikai gyerekgyógyászok társasága például korábban konkrét óraszámokat mondott, aztán az utóbbi években már ezt nem jelöl így ki, kivéve a legkisebb korosztályt, ahol viszont 2 év alatt nagyon egyértelműen egyetért ebben minden irányelv, hogy semmilyen képernyőidő nem javasolt, és az e fölötti óvis korosztályban pedig maximum 1 óra szabadidős képernyőidő naponta, és az is a szülőknek a jelenlétében. Úgyhogy valóban ez a korosztály az, ahol legnagyobb szükség van arra, hogy a szülők a jelenleginél tudatosabban hozzanak döntést arról, hogy mennyire engedi gyereknek a képernyő használatot. Mert hogyha ilyen korán ez elkezdődik, és semmilyen kontroll nincsen felette, később, amikor 13-14 évesen problémák lesznek ebből, és úgy látják, hogy a gyereket már semmi más nem érdekli, és nem lehet a szobájából kirobbantani, mert csak a képernyő előtt tölti az időt, akkor már ezen nagyon nehéz változtatni.
Ugye mondta, hogy a Bethesda Gyermekkórházban azok a gyerekek, akik bekerültek, ugye a szüleitől jött az igény, hogy ezzel valamit kellene kezdeni. Önök, mint szakemberek, milyen hatást láttak mondjuk a gyerekek esetében, fizikai és mentális hatást?
Azért gondoltuk ezt, hogy ezzel foglalkozni kellene, mert úgy tűnik, hogy most jutottunk el oda, ahová jutottunk már évtizedekkel korábban a táplálkozás terén, hogy kiderült az, hogy minden élelmiszer viszonylag könnyen hozzáférhető bárki számára, legalábbis a nyugati világban. Az amellett, hogy nagy öröm volt nyilván a háborús, meg más nélkülözések után, de kiderült, hogy ennek vannak komoly kockázatai, és megjelentek, és sőt a leggyakoribb betegségé váltak olyan problémák, amik kizárólag az életmódból és a táplálkozásból adottak, és el kell kezdeni ezen tudatosan gondolkozni és tudatos döntéseket hozni, és most tartunk itt szerintem a képernyővel, hogy most jött el az idő, hogy látjuk már ennek a negatív következményét, és nem mondjuk azt, hogy úgy, ahogy van rossz, mint ahogy azt sem mondanánk, hogy az értelmiszerek rosszak, örülünk, hogy vannak, de tudatosan kell tudni válogatni közöttük. A képernyő használatának is rengeteg előnye van, és nagyon örülünk neki, hogy itt van a mai világban, de tudatos döntéseket kell hozni. És amíg problémák lehetnek a túl sok túlzásba vitt képernyőidővel, az például az, hogy a gyerekek egészségtelenül esznek, egészségtelenül táplálkoznak, közül mindenféle nasival bőznek fölösleges kalóriákat, ennek elhízás lehet a következménye. Egy másik nagyon gyakori probléma, ami szinte mindenkit érint, aki túl sok képernyőt használ, az alvás probléma. A képernyőnek a fénye az nagyon erőteljesen gátolja az agynak a melatonin termelését, ami ahhoz kell, hogy az ember el tudjon aludni, és miután a melatonin szintje elkezd emelkedni, azután kb. Egy óra, amíg az agy ki tud kapcsolni. A melatonin akkor tud elkezdeni termelődni, hogyha nem jut az agyunkba a szemünkön keresztül fény, főleg ez a kék képernyőfény, ami azt jelenti, hogyha valaki az ágyban használ képernyőt, és leteszi valamikor éjfél körül, egy-kettő között fogol, amikor az agy eljutni abba az állba, hogy ki tud kapcsolni, reggel viszont kell inkább az iskola miatt, és a krónikus kialvatlanságnak pedig mindenféle más következményei vannak, hangulatzavarok, szintén az elhízás, illetve később más problémák is kialakulhatnak.
Igen, nagyon érdekes, talán szerencsés helyzetben van az a szülő, akinek a gyereke nem válik függővé a játék során. Látom videókat gyerekekről, és a saját gyerekeim esetében is látom azt, hogy mit vált ki az egyik gyerekemből, és mit vált ki a másikból. És én eljutottam odáig, hogy most már teljesen, tehát tiltom például a fiamnak, mert ő teljesen kifordul magából. Tehát én csak olvastam arról, hogy a drog mit vált ki az emberekből. Én körülbelül ugyanezt látom például a fiamnál, hogy nem úgy függővé válik tőle, hanem teljesen megváltozik. Ha elveszi tőle az ember, akkor agresszívvé válik, ugyanazokat a szavakat kezdi használni. Tehát hiába fejlesztő játékról van szó, szóval annyira rá tudnak cuppanni ezekre a játékokra, hogy egyszerűen csak azt érzi, hogy játszani, játszani, játszani akarok, és megszűnik a világ.
Igen, ez érdekes, amit mond a függőséget, mert azok a kérdőívek, amik például azt mérik fel, hogy a gyereknél milyen a képernyő használat, ezek egyébként gyakorlatilag az összes a függőségekre vonatkozó kérdőívekre épül. Gyakorlatilag ugyanazok a tételek szerepelnek benne, csak a kábítószer neve helyett az szerepel ott, hogy okos eszköz. És azért, mert gyakorlatilag ugyanolyan tünetekkel jár. Ugyanazokat az agyi rendszereket téríti el egyébként a túl sok képernyőzés, mint amit a drogok is például. És ennek nem csak az a tünete, hogy a függőségnél az ember arra gondolna, hogy ez azt jelenti, hogy nem bír nélküle meglenni, ez egy fontos tünet, de az is tünete például, hogy egyre többet szeretné használni. Amikor nem használja, akkor is azon jár az agya, hogy majd mikor játszott vele, vagy mikor használhatja, és akkor mit fog majd csinálni, mivel fogja tölteni az időt a képernyőt, amikor éppen órán kerülni, akkor is azon jár a fej például. Vagy például az is függőségre utaló jel, hogy a szülők megpróbálják visszaszorítani a képernyőt, és ez nagyon heves ellenállást vált ki, vagy akár szülő átverését, hogy a gyerek mégiscsak valahogy megoldja, hogy hozzáfér az internethez. De nem csak az a tünete, hogy függővé válik, hanem van sok olyan tünete, amit szerintem egyébként sok szülő tapasztal, csak nem biztos, hogy felismeri, hogy ez már egy figyelmeztető jel.
Mit tehetnek a szülők? Mert hogy a digitális, meg az okos kütyük, azok nem fognak eltűnni az életünkből, sőt, ugye azt látjuk, hogy egyre aktívabban ott vannak. Milyen célok vannak, milyen motiváló dolgok, amelyekkel lehet ezen változtatni?
Azt a döntést kell először meghozni a szülőknek, hogy ezt kézbe szeretnék venni, hogy ők tudatosan szeretnék ezen a téren élni az életüket, mert minden további dolog ebből következik. Először nekik kell erre motiváltnak lenni, hogy ezt végigcsinálják ezt a folyamatot. Minél kisebbek a gyerekek, annál jobb és annál fontosabb, mert annál inkább a szülő befolyásolhatja azt, hogy mi történik a képernyővel. 15-16 éves fiatalnál ez már lényegesen nehezebb, hogyha egyáltalán lehetséges, úgyhogy ezt hamarabb kell megalapozni. Mi is ezzel a programunkkal, ahol a családokat hívunk erre a programra, ott is inkább a kisebb korosztály célhoz, mert pont ezért, hogy a szülőknek még legyen esélye beavatkozni. Az a legfontosabb dolog, hogy először ne egy indulatból következzen, ha már idegesít iszonyan, hogy a gyerek már megint a telefon előtt ül, és akkor próbálom tőle elvenni, és elkezdem kiabálni, és akkor rájövöltök, hogy most egy hónapig nincsen. De ne ilyen döntés szülessen, hanem egy tudatos és átgondolt döntés szülessen, amiben a szülők lehetőség szerint értsenek egyet, hogy ezen változtatni kell. És utána meg kell próbálni minden hétre vagy két hétre kisebb lépéseket kijelölni, amik elvezethetnek ahhoz a célhoz, hogy szeretnénk a szórakozás célú, nem a munka célú, nem az iskola célú, a szórakozás célú képernyőt valamennyire visszavenni. És ezek a kis lépések, az olyan lépések lehetnek, hogy például iktassunk be minden napban legalább fél órát, amikor senkinél nincsen képernyő, és a család együtt tölt időt. Ez iszonyúan kézenfekvően lehet a vacsora például. Ezt nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát csak kicsit átgondolni és visszavenni a kontrollt a képernyőtől. Sokat segít, ugyanezt a másik fogalmazzuk meg, hogy legyenek a lakásban képernyőmentes zónák, például mint az étkezőasztal, vagy mi nagyon javasoljuk a hálószobát ilyen képernyőmentes zónának. És ezek a szabályok, amikor a szülők hoznak egy döntést, az fontos, hogy mindenkire kell, hogy vonatkozzanak. nem csak a gyerekre szólunk rá, hogy tegye a telefont, hanem akkor nálunk szülőkre sem lehet ott a telefon a vacsoránál és a hálószobában. Nagyon hamar azt fogjuk tapasztalni, hogy a szokatlan is az elején, de elkezdődnek beszélgetések, például vacsora közben, amit lehet, hogy már mindenki elfelejtett, hogy milyen. És ezek nagyon jó élmények, és önmagában ezek a jó közös élmények azok, amik miatt ezek könnyen megerősödnek, és nem fog hiányozni a képernyő. Egy másik lehetőség az, hogy szervezzünk minden hétre, minden hétvégére legalább egy félnapos képernyő nélküli programot. És attól még lehet más csinálni, és lehet még aztán játszani, és az Xboxon, vagy a PlayStationon. Csak legyen egy fél nap, amikor elmegyünk sétálni valahova, vagy kirándulni. De legyen egy olyan tevékenység, ahol a tevékenységet élvezzük, és az együttlét okoz örömet, és nem a képernyő használata. Szóval összességében az a lényeg, hogy megpróbálni ilyen kicsi, teljesíthető, de azért mégiscsak előlépés jelentő lépéseket kitalálni magunknak minden hétre, és hogyha ez sikeresen beépült az életbe, akkor találjunk egy újabb lépést. És hogyha nem, akkor a következő héten tovább folytassuk ugyanek a lépésnek a gyakorlását, és előbb-utóbb egy pár hónap alatt el lehet azt érni, hogy az ember azt érzi, hogy visszavette a kontrollt, hogy nem a képernyő uralja a családot meg a gyerekemet, hanem mi uraljuk a képernyőt.
Igen, és itt a szülőknek is nagyon nagy felelőssége van, mert a szülőknek is változtatni kell a hozzáállásán és a viselkedésen. Ugye azt mondta, hogy mind a két szülő, ha lehet, akkor értsen egyet. Az már nehezebb helyzet, ha mondjuk nincs konszenzus a két szülő között. De ugye mi magunk szülők sem veszük észre sokszor, hogy mennyit használjuk a telefonunkat, mert a telefonon jönnek az e-mailek, stb. Igen. És föl se tűnik az embernek, hogy mondjuk közös ebéd van, vagy valami közös tevékenység, és automatikusan, ha pittyeg a telefon, akkor veszi elő a felnőtt, és nézi a telefonját. Ugye, tehát valahol nálunk felnőtteknél kezdődik az, hogy nekünk is változtatni kell.
Igen, ez szülődnek először. Tehát minden, amit kitalálunk otthonra, hogy akkor mondjuk az étkező osztályon legyen, ha bármilyen változás, az csak úgy fog működni, hogy a szülőkre is vonatkoznak ezek a kitalált szabályok, nem csak a gyerekekre. És igen, tehát amit mond abszolút, tehát hogyha észreveszünk azt, hogy pittye mindenki oda néz, akkor tegyük repülőüzemmódba arra fél órára. Nem arról van szó, hogy váljuk el magunkat a világtól, de mindenképpen kezdjük el kontrollálni. Ne a képernyő irányítsa az egész családnak a működését. Volt olyan kutatás, nagyon érdekes például, szerintem nagyon izgalmas, hogy ezt ki tudták mutatni, hogy idegen embereket beültettek egy szobába egymással beszélgetni, és vagy azt mondták nekik, hogy beszélgessenek valami semleges vagy könnyű témáról, mint például azt hiszem az volt a kutatásban, hogy mit gondolunk a műanyag fenyőfákról. A másik csoportnak pedig azt mondták, hogy valamilyen komoly témáról beszélgessenek, az volt a feladat, hogy beszélgessenek arról, hogy mi volt a legfontosabb esemény az életükben az elmúlt évben. És az a különbség volt a különböző helyzetekben, hogy bizonyos pároknak, akik leültek beszélgetni, oda tettek az asztalra egy lefordított, kikapcsolt mobiltelefont. A többieknek pedig, a másik csoportnak pedig egy ugyanakkora méretű notesz volt ott az asztalon. És azoknál, akiknél a telefon volt az asztalon kikapcsolva, utána értékelni kellett mindenkinek azt, hogy mennyire érezték azt, hogy meg tudnak bízni a másikba, mennyire érezték azt, hogy jó volt vele beszélgetni, mennyire érezték azt, hogy megért engem a másik. És akiknél a telefon ott volt az asztalon, ők szignifikánsan, kimutatóan rosszabbnak érezték a beszélgetés és a kapcsolat minőségét, úgy értékelték, hogy a másikban nem nagyon tudok megbízni, a másik nem ért meg engem. A komoly téma esetén, a könnyed téma esetén nem volt ilyen különbség. Azért nagyon fontos tapasztalat ez a kutatás, amit ezt a több másik is megerősített, hogy nem elég, hogyha azt mondjuk, hogy jó, lefordul, nem nézem meg, csak itt kell, hogy legyen, mert az is rontja a kapcsolat minőségét. Szóval nagyon fontos az, hogy a szülők ezt tudják, és ebben is példát mutassanak, hogy tényleg legyen az a napi fél óra, amikor a közelbe sincsen, ne legyen a zsebembe se, ne rezegjen, ne legyen az, hogy mindenki látja, hogy az órámra érkezett üzenet csak most erőfeszítéssel nézem meg, hanem akkor is érkezzen semmilyen üzenet, és hogyha csak az asztalon van lefordítva, már az is rontja a kapcsolat minőséget, úgyhogy azt javasoljuk, hogy ne is legyen ott a közelben.
Miért van az egyébként, hogy a szülők elfelejtették, idézőjelben mondom, hogy elfelejtették azt, hogy milyen játszani, vagy a gyerekkel együtt tölteni időt? Tehát ennyire elfoglaltak vagyunk? Ennyire rohanó világban élünk, hogy egyszerűbb a tabletet, a laptopot, az okostelefont odaadni a gyereknek, hogy na, ott van, játszál nézével, és akkor én addig csinálom a saját dolgomat, mert hogy már elvileg ez is megdőlt, hogy nem biztos, hogy így nagyobb lesz a szabadsága a szülőnek.
Egyrészt igen, de biztos, hogy a szülőknek is ez egy váratlan új lehetőség, ami talán még 15 évesen volt, tényleg annyira új, hogy alig értjük ezt, hogy most mi történik, és végképp nem tudtunk hozzá talán jól alkalmazkodni, de azért, amivel év ezreden keresztül küzdöttek fiatal szülők, hogy sír a gyerek, és nem tudom megnyugtatni, erre most van egy megoldás. Más kérdés, hogy mi tudjuk most már kutatásukból, hogy nem jó, mert akit mindig a képen nyugtat meg, azok később lényegesen impulzívabb gyerekek lesznek, tehát ugye hétköznapi nyelvre azt jelenti, hogy hisztisebbek lesznek, és több dökütérésük lesz, mert nem tanulják meg valóban az önkontrollt, hanem csak el lesz terelve a figyelmük a feszültségről. De ezt a szülő nem veszi észre, vagy nem tudja, amikor még piciként avval szembesül, hogy a gyerek sír, oda tettem a képernyőt, abba hagyta. Nem tudunk elmenni egy szállodába, úgyhogy anya hozzon magának vacsorát, majd a gyerek hisztériára tesszük el a telefont, akkor a szülők tudnak majd beszélgetni. Szóval, hogy van egy ilyen része, hogy jött egy váratlan tapasztalat, hogy ez milyen sokat segít abban, hogy egy kicsit fel tudjunk lélegezni. A másik része pedig szerintem az, hogy a szülőknek is ugyanúgy hat az agyára, amit nem biztos, hogy észreveszünk, hogy sok alkalmazás, a közösségi média, meg sok más alkalmazás, az abszolút szándékosan, tudatosan úgy van kialakítva, hogy fele piszkálni az agyunknak a dobomi rendszerébe, és ne akarjuk letenni a telefon, vagy ha akarjuk, és ne tudjuk letenni, mert mi van, hogyha jön még egy üzenet, mi van, hogyha jön még egy like. A következő rövid videó mi van, ha érdekesebb lesz, mint az előző, vagy a Candy Crush-ba hát, ha el tudok érni egy nagyobb szintet. És ezek miatt a tapasztalatok miatt a szülő is szívesen teszi le, plusz megtapasztalja, hogy a gyereknek ő is békén hagy. Szóval hogy úgy tűnik, hogy mindenki jól érezheti magát, csak hosszú távon látjuk most már azt, hogy ennek nem feltétlenül a jó következménye.
30 ötletet hoznak ebben az e-bookban. Persze sok magunktól is eszünkbe jut, de nem minden. Tehát ugye a kincskereséstől kezdve a városi sétáig, a szabadidős programig minden van benne, és nagyon tetszik ez az érmegyűjtő rendszer a képernyőmentes órákért. Tehát, hogy minden egyes képernyőmentesen eltöltött óráért a gyerekek kapjanak egy érmét, amit később beválthatnak közös programokra vagy kedvenc tevékenységeikre. Valahol azért ez is ösztönzi őket arra, hogy írják, hogy minél több időt töltsenek digitális eszközök nélkül, és megtanítja nekik az időgazdálkodás fontosságát is.
Igen, így ez volt igazából a cél. Ezt látjuk egyébként sok területen, nem csak a képernyő területén. Én legelőször akkor tapasztaltam, amikor gyerekeim születtek, és az egy hosszú, nem fél órás, hanem hetekig tartó gondolkozás volt a feleségem, hogy most akkor hány fokos legyen a hálószoba. Mint hogyha a szülők elfelejtették volna azt, hogy alapvetően azért ők szülők. Tehát nem kell mindenben egy szakértőhöz fordulni, és ezt nagyon szándékosan úgy alakítottuk ki ezt az e-bookot, meg a programot is, ami 5 alkalomból áll családok számára, hogy a szülők ezt érezzék pont, amit ön is mondja, hát ezt tulajdonképpen én is gondolhattam volna. Igen, így van, és terjesztik és a szülők között. Javasoljuk azt is például, mint egy nagy segítség hosszabb távon, hogy keressenek ilyen szülőtársakat az osztályba, óvis csoportba, bölcsis csoportba, akik hasonlóan gondolkoznak, vagy szeretnének hasonló döntéseket hozni, és támogassák együtt egymást abban, hogy szervezzenek olyan közös programot, ami képernyőmentes, meg otthon alakítsanak ki hasonló szabályokat, hogy nem mondhassák azt a gyerekek, hogy de persze, pedig a Pistinek szabad nekem, akkor miért nem. Szóval pont azt szeretnénk elérni, hogy visszaadni a szülő kezébe a kontrollt, hogy ne érezzék azt, hogy ennek a megoldásához szakemberre van szükség. Az első lépésben segítünk, de összességében ez sokkal inkább múlik rajtuk, mint egy szakemberen.
És jön a mese, tehát a mese is ott van. Egyrészt, hogy mesét olvassunk a gyerekeinknek, másrészt, hogy például meseestet tarthatunk, amikor saját magunk adunk elő egy mesét. Nagyon érdekes, és a képernyő előtt töltött idővel tudnám összefüggésbe hozni, akár csak ha mesét, és tényleg a gyereknek való mesét néz. Hogy olvastam valamelyik nap a gyerekeimnek a mesét, és 5 éves a kislányom, és megszólalt, hogy anya, nem látom a képet róla. Miért nem rajzolták le, és mondtad neki, mondom, használd a fantáziád. Mondom, anya olvassa a mesét, és mondom, képzeld el. És mondom, utána megbeszéljük, hogy hogyan képzelted el az egészet. Tehát nekem eszembe sem jutott gyerekkoromban ez, amikor édesanyám olvasta a mesekönyveket, és nem volt benne rajz, csak ugye magát a szöveget. És előttünk peregtek a képek a fantáziánk által. Ugye mi nem töltöttünk ennyi időt képernyő előtt. És hogy mennyire más a mostani korosztály, aki már elvárja, hogy ott legyen, a mese teljes mértékben legyen megrajzolva. Tehát ez nagyon érdekes. És ugyanakkor meg azt meg nagyon szeretik, például az én gyerekeim is, amikor saját magam mesélek. Tehát nem olvasok mesekönyvből, hanem történetet mesélek nekik.
Igen. Igen, és még egy nagyon fontos része van annak, amit mondott, amit talán nem is tűnik fontosnak, de talán az egyik legfontosabb eleme ennek az egész problémakörnek, hogy amikor ön mesét olvas, akkor az ön gyereke azt tudja mondani önnek, hogy hol van a kép, és ön erre tud reagálni valamit. És ez az, ami nem történik meg, ha a képernyő le van téve. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, ami itt történt például ebben az esetben, amit elmondott, azt jelenti, hogy a gyerekben lett valamilyen feszültség, hogy valami hiányzik. amit rögtön meg tud osztani a szülővel, aki erre tud reagálni, és meg tudja nyugtatni. Szóval nem fogjuk fel ennek a jelentőségét, hogy ezek a kicsi mondatok, ami látszólag jelentéktelen. Anya, hol a kép? Képzeld el, megyünk tovább. De közben ez elképesztően jelentős dolog, mert emiatt lesz sokkal értékesebb a meseolvasás, mint a mesenézés. És emiatt lesz az, hogy a gyerekek a közös tevékenység, közös játék, közös meseolvasás során ténylegesen elsajátítanak olyan készségeket, ami később hozzájárul ahhoz, hogy az önkontrolljuk, az érzelemszabályozásuk jobban működjön. Ha le van téve a képernyő elé, nem is veszük észre, hogy megfogalmazódik benne valami rossz érzés esetleg, nem mondja ki, mert a képernyő úgyse fog reagálni. A képernyő az tolja bele a tartalmat, ami éppen ott van, és az teljesen független attól, hogy érzi magát, és emiatt lesz az, hogy a saját érzéseit nem fogja megérteni, és végképp nem fogja tudni szabályozni. Úgyhogy még annál, hogy hiányzik-e a kép, vagy nem, én még sokkal fontosabbnak érzem azt, amit mondod, hogy fel tud tenni egy kérdést, és erre a szülő tud válaszolni. És ha ez kimarad rendszeresen, most ez a fajta kommunikáció, azzal a rossz irányba tudjuk befolyásolni a gyerekeknek a fejlődését.
Olvasva ezt az 58 oldalas e-bookot, nagyon sok benne a sporttevékenység és a szabadidő tevékenység. Ez pontosan azért van benne, mert a mai gyerekek nagyon sokat ülnek, tehát keveset mozognak?
Igen, részben azért, mert ez az egyik leggyakrabban és legegyértelműbben kimutatott káros hatása a túl sok képernyőnek, hogy a mozgás tevékenység csökken. Másrészt pedig azt, amit tudunk másik oldalról képernyőtől függetlenül, hogy a rendszeres mozgás, a közös mozgás az egészen komoly eredményeket képes elérni. Most nem akarok egészen új témát megnyitni, de hogy például egyébként, hogyha megnézzük a különböző mozgásfejlesztéseket, mi valóságban egyébként arra tudományos bizonyíték nincsen, hogy ez vagy az a típusú mozgásfejlesztés gyerekkorban ténylegesen valamilyen diszlexia prevenciót, vagy kognitív fejlődést, vagy nem tudom, bármit el tud érni. Viszont arra van egyértelmű bizonyíték, hogy bármilyen jellegű közös mozgásos játék a gyerekekkel, az képes erre. Szóval ez azt jelenti, hogy megint ez a szakértő, nem szakértő össze, hogy sokkal többet ér, hogyha a gyerek a szülővel együtt mozog valamit naponta és hetente, mint hogyha elvisszük valaki szakemberhez, aki megmozgatja a gyereket. Egészen súlyos helyzetekben, amikor volt egy nagyon súlyos atomkatasztrófa Japánban például, volt egy földrengés, volt egy szökővár, emiatt meghibásolt az atomreaktor, miatt felrobbant, rengeteg családnak el kellett költözni, mert nagyon veszélyes volt. És utána megvizsgálták azt, hogy azok közt, akik átérték ezt a sorozatos traumát, és aztán költözniük is kellett, hogy gyerekek között milyen arányban fordultak elő mentális problémák. És azt a nagyon egyszerű, viszont nagyon fontos felismerésre jutottak a kutatás végén, hogy azok a családok, akik a költözés után is rendszeres stresszmozgást végeztek valahogyan, tehát nem zárkóztak be a lakásba attól kezdve, hanem megmaradt valamilyen jellegű mozgás, nem kell nagy dolog, nem kell több órás edzés, csak az, hogy együtt menjenek egy kört a ház körül, vagy elmennek kirándulni hétvégén, azokban a családokban szignifikánsan ritkább volt a gyerekeknél a mentális problémák előfordulása. Szóval ezek azok a kutatási tapasztalatok, ami miatt nagy hangsúlyt helyezünk a mozgásra, hogy ez egy nagyon egyszerű, bárki által könnyen megvalósítható tevékenység, ami sokszor pénzbe sem kerül, viszont tudjuk azt, hogy nagyon széles körű prevencióra képes, mentális és más problémák megelőzésére képes.
Egyébként vannak már visszajelzések az e-bookkal kapcsolatban?
Igen, az a tapasztalatunk, hogy nyilván ugye azok a szülők keresik ezt meg, akik eljutnak oda, hogy ez probléma, és ők nagyon örülnek neki. Ez a személyesen végzett programunk, ami 5 alkalomból áll, ez pedig szintén zajlik egy ideje, és aki ezt elvégezte, nagyon hálás érte, és örült neki, hogy kaptak ilyen segítséget, hogy egyelőre nagyon jók a tapasztalataink, de reméljük, hogy még több családhoz el fog tudni majd jutni az információ.
Azért milyen érdekes, hogy azoknak, akiknek köszönhetjük az okos telefont, tehát a Szilícium-völgyben dolgozó szülők 14 éves kor előtt okostelefont nem adnak a gyerekük kezébe. Jó, hogy ezt ők egyébként meg tudják teljes mértékben tenni, mert hogy nagyon nagy nyomás van a szülőkön. Tehát én is hallottam a gyerekeimtől azt, és láttam azt, amikor mentem értük az óvodába, hogy a gyerekek szaladtak oda anyukához, hogy anya, hoztad a telefonom? Vagy anya, föltöltötted a telefonom? 3 éves gyerekről beszélek. És ez az, amit ön is mondott, hogy jön azzal a gyerek, hogy de Pistinek miért lehet, meg Katinak miért lehet telefonja, nekem miért nem lehet telefonom. És amikor felteszi a gyerek a kérdést, hogy hány éves leszek majd, amikor lehet saját telefonom. Tehát nagyon nehéz helyzetben vannak a szülők, és ez az e-book tényleg nagyon nagy segítséget adhat nekik, mert hogy tele van kreatív ötlettel, hogy mi mindennel lehet elterelni a gyereknek a figyelmét. De ugyanak nagyon sok olyan gyerekkel találkoznak, akinek ugye problémát okoz mondjuk a túlzott képernyő használat. Elindulnak egy úton, ez egy folyamat, kezelés, stb. Stb. Miket mondanak a fiatalok például, amikor vége van egy kezelésnek, és mondjuk kevesebb képernyőt használ, vagy fölfogja agyilag, hogy ez neki nagyon nem tesz jót? Milyen visszajelzések vannak tőlük?
Ezek alapvetően kisebb gyerekek, tehát fontos emlékezteni, hogy az e-bookot bárki szülével elolvashatja és használhatja otthon. Kifejezetten a program az kisebb óvis, vagy pedig alsós gyerekeknek és a szüleiknek szól, azért, mert ez az a korosztály, ahol a szüleiről azért múlik, hogy merre fele megy tovább. Igen. A dolog. Később azért a kortársa lényegesen nagyobb szerephez jutnak majd. És ezek a kisebb gyerekek azt tapasztalják, hogy elindulnak olyan dolgok otthon, ami korábban nem volt jellemző, hogy elmennek együtt valahova kirándulni például, vagy játszani, vagy leülnek hétvégén társasjátékozni, egyszerűen korábban nem volt jellemző, vagy a vacsora most nem úgy megy, hogy tévében van kapcsolva a háttérben, hanem mindenki mond egy-két dolgot, hogy mi történt a napjában. És az a tapasztalat, hogy gyerekek nagyon örülnek ennek. És az az érdekes, ezt meg is kérdezték, amikor kialakítottuk ezt a programot, és amikor kiképeztük a kollégákat, akik ezt a családok felé közvetítik, megkérdezték azt, hogy én nem része valamilyen jutalmazási rendszer ennek a programnak, mert általában nem a gyerekek fognak segítséget kérni, hanem nyilván a szülők, és valahogyan a gyerekeket nem kéne valahogyan motiválni vagy jutalmazni. És pont ez volt az elképzelés emögött, hogy nincsen külön jutalmazási rendszer benne, hogy önmagában az, ami változás történik, az önmagában lesz jutalom. És önmagában lesz jó érzés, ami miatt érdemes folytatni. Ez a tapasztalatunk tényleg a családokban, hogy a gyerek is nagyon élvezik ezt a plusz együtt töltött időt, ami korábban nem volt jellemző.
Még egy kérdés fölmerült bennem, és ez pontosan a hiperaktivitás meg a figyelemzavar kapcsán. Ugye azt mondják, hogy sokkal több figyelemzavaros meg hiperaktív gyerek van, de ez egyértelműen a digitalizáció számlájára írható? Vagy azért ez nem ennyire egyértelmű?
Az orvosilag diagnosztizálható figyelemzavar és hiperaktivitás az nem lett több. Ott van egy exakt diagnosztikai kritériumrendszer, ami alapján ezt megállapítjuk, és abban az elmúlt években a világon sehol nem látunk változást. Ennek elég masszív genetikai alapjai vannak, szóval nem is várnánk, hogy ez tényleg változik egy ilyen hatásra, hogy az ember képernyővel foglalkozik, vagy nem. Viszont az elképzelhető, és ez az, amit valószínűleg tapasztalnak pedagógusok az iskolákban, hogy az embernek az agya az nagyon könnyen alkalmazkodik mindenféle helyzethez, nagyon könnyen és rugalmasan tud illeszkedni az adott környezethez, és hogyha egy gyereknek az agya olyan környezetbe kerül, hogy napi több óra nagyon intenzív és gyorsan változó inger éri, például mondjuk TikTok videókat néz naponta több órán keresztül, akkor az agy azt gondolja, hogy oké, ezek szerint most olyan környezetben vagyunk, ahol nekem az intenzív és gyors ingerekre kell figyelnem, és ami lassabb, tartósabb, vagy kevésbé intenzív, az figyelmen kívül hagyom. És hogyha ezután ez a gyerek, aki napi több órát tölt TikTok videók nézésével délután, másnap bemegy történelem órára, amiben a világon semmi érdekes nincsen számára, amire ráadásul 45 percig tart, akkor képtelen lesz figyelni, mert az agya azt keresi, hogy hol van az új inger, hol van az új inger, hol van az új inger, azt szoktam meg, hogy van egy új inger, hol van, hol van, hol van. És erre van beállva, és a lassabb, tartós és kevésbé intenzív ingerekre egyszerűen fog reagálni. Ez a gyerek úgy nézhet ki, mint a figyelemzavaros lenne, de valóságban nem figyelemzavaros, csak az agya reverzibilisen, visszafordíthatóan alkalmazkodott ehhez a helyzethez, amit a képernyő biztosít, de hogyha ezen változtatunk, akkor az agy is visszaáll a normál működésre. Tehát azért nem egy valódi figyelemzavar, mert egy valódi figyelemzavar hiperaktivitás esetén akár hogyan alakítjuk a környezet, azért azok a tünetek megmaradnak.
Azért akartam erre rákérdezni, mert hogy ma, bocsánat, de minden második gyerekre ráfogják, hogy figyelemzavaros, meg hiperaktív, meg ADHD-s. És ez már az óvodában elkezdődik.
Én most tavaly fejeztem be egy kutatást erről, ahol azt nézzük, hogy az egészségpénztár adatai alapján hány gyerek fordult meg szakembernél az elmúlt 10 évben ADHD diagnózissal. És olyan felmérés sose készült Magyarországon, de az egész világon mindenhol van adatunk rá, hogy kb. 5% a gyerekek között a valódi idegrendszeri genetikai ADHD-nek az előfordulása. Úgyhogy mi is ezt vettük, hogy várhatóan a gyerekek között 5%-nyi ADHD-s gyereket kéne találnunk, és hogyha ezt vesszük alapnak, akkor ehhez képest ezeknek a várható ADHD-s gyereknek csak egy nagyon kicsi 13%, az körülbelül azt jelenti, hogy 7 valószínű ADHD-sből összesen egy megy el szakember ez Magyarországon. Szóval egyrészt van ez, amit mond, másrészt viszont, hogy ebből tényleg, és itt nem arról van szó, hogy valakit kezelnek, vagy gondoznak, hanem egyetlen egy megjelenés egy ambulancián, ahol ADHD-diagnózis született, az 5%-nyi gyereknek 7-ből maximum egy jut el szakember ez Magyarországon 2023-ban. Most lehet, hogy valamit nőtt ez a szám mondjuk 24-ben, 23-ig voltak adataink, de még azért jelenleg az a tapasztalat Magyarországon, hogy még ha sok szó is van róla, meg úgy tűnik, hogy ez könnyen születik egy ilyen ítélet iskolában vagy oviban, azért a valóságban a végén szakemberhez mégiscsak lényegesen kevesebb gyerek fordul, mint amennyi várhatóan érintett ebben a problémában.
Meddig megy egyébként ez a programja a Betesda Gyermekkórháznak?
Ez most egészen biztosan ebben az évben zajlik. Szeretnénk esetleg jövőre folytatni hasonló pályázati támogatással, de ezt most ezen a ponton még nem tudom. Úgyhogy most az, ami biztos, hogy még ebben az évben zajlik ez a program, ez 3 centrumban zajlik egyébként. A Betesda kórházon kívül még Pécsen, a Pécsi Egyetem gyerekpszichiátriai osztálya és a Szegedi Egyetem gyerekpszichiátriai osztálya, akik még ezzel foglalkoznak. Szóval, ha valaki Szeged, Pécs vagy pedig Betesda kórház közelében lakik, akkor akár jelentkezhet is még idén erre a programra. A képernyőkukac@betesda.hu az e-mail cím, ahol mind a 3 centrumnak az igényei, kérdései, kérései ide érkeznek be.
És egyébként lesz ennek valami konklúziója? Tehát mondjuk, akik részt vesznek a programban, tehát hogy le tudják majd valahol mérni, hogy milyen hatással volt ez szülők beszámolója, vagy magukon a gyerekeken is le tudják-e majd mérni?
Igen, hát egyrészt felmérjük azt, hogy az elején és a végén, hogy mennyi a szórakozású, célú képernyőre töltött idő. Ez egyszerűen azzal, hogy van egy táblázat, amit kitölteni a gyerekek meg szülők az elején meg a végén. A másik pedig megkértünk külföldi kérdőívek szerzőit, hogy használhassuk ebben a programban az ő kérdőíveket, és mindenki nagyon kedvesen hozzájárult, és kaptunk erre etikai engedélyt is a kutatási bizottságtól, ahol ilyenkor fordulni kell. Úgyhogy kitöltenek a gyerekek és a szülők egy kérdőívet is az elején meg a végén, ami a gyerekeknek a képernyőidejére vonatkozik, meg a képernyő használatára vonatkozik, és ezt fogjuk majd összehasonlítani a kiindulási és az 5 hét utáni állapotot.